Folytassuk a közös rádiózást itt a Monitor délutánban, VR technológia a fájdalom kezelésben, két vendég, Flagstad Emőke, a One alapítvány ügyvezetője, és Széke Ilona Zsófia, pszichológus, program, projektvezető a Bethesdában. És én láttam filmet, néztem képeket, olvastam cikkeket, ez egy olyan kézenfekvő megoldás, vagy lehetőség, hogy gyerekek, akik mindenféle orvosi beavatkozáson, vagy kezelésen esnek át, ne éljenek át akkora fájdalmat, mint amit, vagy kellemet mint amit egyébként. Tehát ez egy annyira egyszerű dolog, hogy valahogy elvonni a figyelmüket. Nem tudom, hogy erről van-e szó, de amikor föltesznek rájuk egy VR szemeket, és ott valamit néznek, majd megmondják, hogy mit, akkor mérhető, és ezt is majd megmondják, hogy hogyan, hogy kisebb a fájdalom, kisebb a kellemetlenség. És ez egy megjelenő, mint a kanálban a mélyedés, olyan egyszerű. Nem tudom, Emőke, hogy jött az ötlet?
Az ötlet tulajdonképpen onnan jött, hogy keressük az alapítványnál azokat a megoldásokat, amikor a technológia, amikor az innováció tud segíteni, és valami nagyon egyszerű dologban. Tehát nem kell, hogy csillagháborús technológia legyen, hanem az emberek mindennapjaiban keresünk olyan lehetőségeket, megoldásokat, amik egyszerűen praktikusabbá, vagy könnyebbé teszik a kihívásokat, a problémákat, a mindennapi helyzeteket. Ez klasszikusan egy olyan helyzet, ezért szeretjük ezt a projektet nagyon-nagyon az alapítványnál. Egyrészt nagyon komplex, alkalmat ad a fejlődése, és erről tudunk nyilván később is beszélni, de hogy ez egy azonnal látható eredmény. Felteszem a gyerekre a szemüveget, ő megnyugszik, nyilván ennek azért van egy folyamat, ezt Zsófi el tudja mondani, de hogy a végeredmény az, hogy vele a kórházban a nővérek sokkal könnyebben tudnak dolgozni.
Együttműködőbbek
lesznek, és ez nyilván a gyereknek is kevesebb stressz, a kórháznak is kevesebb stressz, és hát a szülőnek is, mert azért valljuk be, akik már vittünk gyereket, nehéz.
Annál rosszabb a világon
nincsen. Az borzasztó, és hát nagyon sokszor egy szülő maga is stresszeli egy kicsit ezt a helyzetet.
Régen mesekönyvet lehetett volna adni a gyerek kezébe, nem? Vagy diafilmet lehetett volna. Ezen már túl vagyunk, ugye, miközben nem tudom, gipszelnek, vagy kötöznek, mi mindent csinálnak, milyen beavatkozásokra kell gondolni, vért vesznek?
Hát alapvetően nagyon sok olyan eljárás van, ami fájdalmat vagy kellemetlenséget okozhat. A legkiemeltebb a kórházi kezelések és tartózkodások során az a vérvétel és a véna biztosítás, tehát a vénás kanülnek a biztosítása a gyerekeknél, hogy a terápiás eljárásokban részesülhessenek és egy diagnosztikát tudjanak rajtuk végezni. De ezen kívül számos más olyan szituáció is előfordulhat, ami azért eléggé kellemetlen, vagy a biztonságérzetet csökkentő beavatkozásnak számít, mondjuk katéterezés, ami azért mindkét oldalról egy rendkívül kellemetlen élmény tud lenni gyerekek esetében. A meseolvasásra visszatérve egyébként ezek továbbra is támogatott formátumai a figyelemelterelésnek. A célunk az az, hogy minél inkább egy olyan biztonságos alapot tudjunk nyújtani a gyerekeknek, ahol egy külföldi programnak, a Comfort Promise-nak az alapelvei így megvalósulnak. Ennek a lényege az, hogy mindig nyújtani kell felületi érzésteintést, életkornak megfelelő figyelemelterelést, hogyha lehetséges, akkor biztonságos testhelyzetet, a szülőnek a jelenlétét, és ezeket így Magyarországon a Bethesda gyermekkórházban tudták így implementálni elsőként.
Ezek ilyen komfortépítő kockák,
igen,
ugye, amiből
igen,
összeáll egy optimálisnak nevezhető helyzet, és ezt még meg lehet fejelni valami eszközzel.
Ez tulajdonképpen egy közös bizalmi helyzetnek a kiépítése, egy raportépítés kell, hogy megvalósuljon, és ami ezt egy magasabb szintre emeli, az egy ilyen fájdalomkezelési tervnek a biztosítása, tehát egy informált felépítése a betegek, az érkező páciensek, gyerekek részéről is, és a fájdalomkezelő tímről, vagy akik éppen fájdalmas beavatkozásra készülnek, azok részéről is legyen egy felépített terv, hogy milyen eszközökkel lehet ezt minél inkább minimalizálni.
És ez a szülő is nagyon fontos, mert a szülő is nagyon fontos játékos társ ebben a dologban, mert ha a szülő nyugodt, akkor a gyerek is nyugodtabb esetleg, és hogyha a szülő látja, hogy mi a helyzet, és már eleve egy jobb kondícióban van, akkor az egész tímre is jó hatással lehet.
Természetesen.
Azt is mondtam, hogy ennek a programnak egyrészt van múltja, másrészt van jövője is, tehát ezt tovább lehet vinni. Honnan indultak és hová tartanak?
Tulajdonképpen egy nemzetközi programba futottunk bele néhány évvel ezelőtt. A máltaiak kezdtek ezzel kísérletezni, legalábbis számomra onnan jött az ötlet, és megkerestük ezzel a Bethesda kórházat, akik azonnal nyitottak voltak. Tehát, hogy ahogy már itt a beszélgetésben is kiderült, a Bethesdában nagyon szívesen alkalmaznak. Volt egy jó példánk, volt egy jó gyakorlatunk, ők egyébként elindultak már egészen komoly technológiai irányokba is okosórával mérni a gyerekek stressz helyzetét. ez lehet egy következő lépés, tehát hogy elindultunk a fejlődés útján is egyrészt eszközökkel, és ugye hát az eszközök piacán hihetetlen a fejlődés napról napra, úgy a szemüvegek, mint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök köre is fejlődik. Ezeket igyekszünk lekövetni és biztosítani a kórház számára. De ugye az egy nagyon fontos helyzet, hogy a kórházban hogyan használják ezt a szemüveget, hol van az az erőforrás, aki tudja biztosítani, hiszen a nővér bent ül, várja a beteg gyereket, a gyógytornász nyilván az egy másik helyzet, de hogy a nővéreknek nem feltétlenül van arra idejük, hogy ezzel foglalkozzanak. És ekkor jött egy fantasztikus ötlet a Bethesda kórházból, hogy vonjunk be önkénteseket, méghozzá pszichológus hallgatókat ebbe a programba. Ez is mi igyekszünk biztosítani.
Tehát ne a személyzet valamely tagját
terheljük,
adjunk még egy újabb feladatot, hanem akkor nézzük meg, hogy lehet még egy újabb szereplőt ebbe a képbe betolni, akinek ez ráadásul még szakmai gyakorlat, és rengeteg mindenre alkalmaz.
Ez abszolút. Abszolút egy win-win helyzet, mi ezt igyekszünk motiválni mindenféle eszközökkel, és segítséget nyújtani hozzá a Bethesdának, nem csak anyagi módon, hanem egyéb eszközökkel is. Másrészt pedig szeretnénk bevonni más kórházakat is, hiszen itt egy olyan tudás halmozódott fel, amit érdemes megosztani. Tehát nyilván a kórház úttörő ebben, de nagyon nyitott arra, hogy akár ezt a tudást megoszta más kórházakkal is, úgyhogy várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen alkalmaznák a módszert. Van még lehetőségünk, kapacitásunk arra, hogy újakat is bevonjunk.
Ez egy nagyon jó dolog, és a Bethesda meg egyébként is nagyon sok mindenben úttörő az elmúlt évtizedekben, hogy én olvastam meg, készítettem beszélgetéseket, az számomra is gyakran kiderült. És ez is egy nagyon jó ötlet, hogy akkor jönnek a hallgatók, hogy az egyetemi hallgatók, mert gyerekekkel, szülőkkel, az orvosi tímmel a kommunikációjuk fejlődik, a szakmát is látják.
Igen, itt ez nagyban hozzájárult az, hogy a Bethesdában ugye van egy fájdalomkezelő centrum, ahol elsősorban krónikus fájdalommal élő gyerekeknek tulajdonképpen a családját kezelik egy ilyen rendszer szemléletű elképzelésben, tehát hogy ott az egész család részt vesz az elején is a kezelésnek a megtervezésében, de ehhez már régóta volt terben az, hogy egy ilyen teljes kórház szintű fájdalomkezelési protokoll legyen az akut helyzetekre is, amikről korábban beszéltünk, hogy milyen vizsgálatok vagy terápiás eszközöknél milyen fájdalmas élmények merülnek fel, és igen, ebben évek óta volt már egy együttműködés pszichológia szakot is tartó egyetemeknek a mesterképzéseivel, viszont ez egy ilyen két éves múltra tekint vissza, hogy most már a fájdalomkezelésben is annyira aktívan részt vesznek ezek az önkéntesek. Nekik egyébként mint egyetemi gyakorlat is lehetőségük van ebben részt venni, és egyébként önkéntességként is, ami pedig a szakmai előrejutásban nagyon fontos is a pszichológus hallgatóknak, és ez a testközeli helyzet, ahol konkrétan gyerekekkel lehet foglalkozni, ez azt gondolom, hogy nagyon kevés lehetőség van így a szakmán belül, ahol ennyire egészségügyi környezetben, modern technológiai eszközökkel egy ilyen fontos feladatot lehet ellátni. Szerintem ez rendkívül különleges, és amiben még ezben a fejlődést látjuk továbbra is, hogy nem szeretnénk itt megállni, szeretnénk bevonni gyógypedagógus hallgatókat is például a jövőben arra, hogy specifikusabb betegcsoportokkal, például sajátos nevelési igényű gyerekekkel is célzottabban tudjunk foglalkozni, és az ő tudásukat beépíteni ebbe a programba.
Hányszor segített már ez a szemüveg, hány száz beteg, vagy hány ezer beavatkozás? Most már ez egy éve tart, több mint egy éve, ugye?
Több mint két éve tart ez, ha jól emlékszem, 2023. januárjában vezettük be a vérvételi ambulancián és a gyógytornán. A programnak volt egy ilyen sajtónyilvános eseménye februárban, akkor tartottunk közel 700 olyan gyereknél, aki VR szemüveggel vett igénybe akut fájdalomcsillapítást, és ugye ez csak egy része a repertoárunknak, tehát hogy aki más eszközökkel is kapott segítséget, az ennek a többszöröse, és ebben az évben pedig kaptunk új eszközöket is a Van Alapítványtól, itt most már közel 300-350 használatnál járunk a VR szemüvegek részéről.
Nem bánják,
csak ebben az évben.
Csak ebben az évben.
Mint egy ezres minta most már.
Nem bánják egy-két laikus kérdésen, hogy ez mondjuk milyen életkorban jön szóba. Tehát mikor lehet egy kisgyereknél egy VR szemüveggel a fájdalmat csökkenteni? Aztán, hogy mérik azt, mert kértem, hogy mondja, hogy mérik ezt a fájdalmat, meg hogy mit vetítenek nekik, az sem mindegy. Igen. Lehet választani?
Az ellátottak a vérvételi ambulancián az 0-tól 18-ig, és még akik jönnek az alkalmassági vizsgálatokra, még azoknál is felajánljuk ezt a VR szemüveget akár, de a leggyakoribbi életkor az a 8-12 éves kor között, nagyjából itt 10 éves kor között választják leginkább ezt a gyerekek.
És mi mit választanak?
Mit nézhetnek? Itt vannak olyan szoftvereink a VR szemüvegekre telepítve, amik a Stanfordi Egyetemnek az egyik projektjéből származnak. Ezek olyan orvosi, gyógyászati felhasználású szoftverek, amik erőszakmentes tartalmakat vetítenek, megnyugtatóak, fokozzák a relaxációt és azokat a szuggesztiókat, tehát pozitív üzeneteket, amiket akár az önkéntesek is közben kommunikálnak a gyerekek felé.
Szóval nem egy kívánságlista, hogy most melyik sztártól
akarom. Van egy meghatározott rész, de volt már olyan, aki szerette volna kérni, hogy akkor a Minecraftot indítsuk el neki. Természetesen erre is vannak példák, de ezek azért ennél jobban megválogatottak. Szempont az, hogy ne kelljen sokat mozognia közben a gyereknek, úgy elég nehéz vért venni, hogyha a kezét mozgatja. Úgyhogy legtöbbször olyan programokról van szó, amiket a fejnek az enyhe fordításával is lehet irányítani, és ezek legtöbbször ilyen megnyugtató tartalmak. Természetben járnak a gyerekek, és közben van valami kis feladatuk, hogy mondjuk kristályokat
kell gyűjtögetni. De lényeg az, hogy a figyelmüket fókuszálja.
A figyelmüket minél több érzékszervi ingeren keresztül tudja lekötni, és elég immerzív, amiatt, hogy ugye interaktív is. És amiatt, hogy körbeveszi őket az egész.
Ez jutott eszembe ezen a ponton, hogy ugye több területen is használja a kórháza a szemüveget. Ez egyébként egy komoly próbaszakasz volt, hogy detektáljuk, hogy mik azok a területek, ahol érdemes a szemüveget használni. Messzebbről indultunk, az égési sérültekre gondoltunk először, mert ez egy borzasztó fájdalommal jár, már csupán a sebkötözés is, de ugye picik a gyerekek általában, akik égési sérülést szenvednek, és kisgyerekre nem szívesen adjuk rá a szemüveget. De visszatérve arra, hogy milyen programok futnak rajta, ugye a gyógytornászok nagyon szeretik a programot, mert hogy a gyerekek még nem szeretnek olyan nagyon gyógytornázni. Egyrészt marhára fáj a kezük, amikor, vagy a lábuk, amikor egy rehabilitáció során mozgatniuk kell. Másrészt a gyógytornászok sokan azt gondolják, hogy egy kicsit uncsi. Tehát a gyógytornászoknál olyan programok futnak, amik egy kicsit imitálják azokat a mozgásokat, mozdulatokat a sporton keresztül, amit egyébként nekik végezni kell.
Tehát
például, mintha teniszezni kellene, mintha focizni kellene, és közben mozogsz. Veszi a gyerek, hogy tulajdonképpen ő tornázik, végzi a gyakorlatokat, amik majd beépülnek és segítik a rehabilitációját.
Hogy lehet mérni a fájdalmat? Ez meg engem nagyon érdekel. Mondjuk kicsiknél ráadásul. Azt honnan tudják? Mert azt olvastam, hogy 30-40%-kal lehet, ugye? A kellemetlen érzést, a fájdalmat csökkenteni, de lehet, hogy ez egy régebbi kutatás. De teljesen mindegy. Lényeg az, hogy csökkenjen az a fájdalom. Ha nekem 10% mint szülő, az is bármi pénzt megérne. De hogy lehet ezt mérni?
A fájdalom élménynek a vizsgálata azért nagyon nehéz, mert hogyha még a nagyokat is meg lehet kérdezni, ez egy nagyon szubjektív élmény, ami nem sokszor ugye szöveti sérüléssel együtt járó félelem és érzelmi és gondolkodási élmény maga a fájdalom, de néha csak erre emlékeztető helyzetek is elegendőek azok, hogy valaki
fájdalmat érjen. Tehát a csomó felnőtt azért fél a tűszúrástól, meg a vérvételtől.
Meg korábban lehet, hogy volt egy nagyon kellemetlen élménye.
Vagy úgy emlékszik,
vagy
hogy volt.
Például nagyon szorongattól a helyzettől, lehet, hogy nem is volt olyan élménye, de mondjuk megfeszíti az izmait, és akkor már sokkal erőteljesebb. Tehát nehéz felmérni, hogy egy tűszúrásnak reálisan mekkora a fájdalom élménye van, mert az egészen változó lehet. Úgyhogy erre vannak az ilyen önbeszámolós skálák. Gyerekeknél elsősorban az ilyen arc skálák azok, amiket tudunk használni az ilyen önbeszámoló felmérésére, ahol mondjuk 0-tól 10-ig van egy skála, ahhoz hozzárendelt arcoknál látják azt, hogy mi egy ilyen reális megjelenítése az ő érzelmeiknek közben. Itt fontos az, hogy ezek ne ilyen stilizált, ilyen emoji jellegű, ne legyenek túl szélsőségesek, például egy ilyen nagyon vehemensen síró, vagy egy ilyen könnyek, kicsordultan mosolygós forma, hanem egy ilyen reális kellemetlenségtől az egészen semleges vagy jó élményig terjedjen ez a skála. Ezen kívül vannak az ellátó rendszerben azért ilyen megfigyelési formák, amiket Emőkével is említettünk itt, már korábban ugye a szülő tudja legjobban, mert látja, mert érzi a gyerekén, de azért van, ami ebben megfigyelhető, hogy például az arca torzul, de van-e valami a végtagjain, ami íze mozog, fészkelődik, van-e hangadás maga a fájdalmas beavatkozásnak a pillanatában, és akkor ezeket is lehet így valamennyire egy ilyen standardizáltan, egy ilyen egységesített módon így felmérni, és ebből egy ilyen fájdalom pontszámot kapni. Tehát, hogy itt a szubjektív megfigyelés, amennyire tud objektív beszámolók, az egyveleg
ez. Lehet ezt azért valamilyen módon nyomon követni. Nem?
Igen, tehát, hogy itt vannak fiziológiás értékek is, például a szívfrekvencia variancia, ami az egyik legelterjedtebb a bőrreakciók, a
bőrpírverítékezés
hasonlók, tehát, hogy erre vannak ezek a klasszikus ilyen galvános bőrreakciós felmérések, és egyébként, amiket szintén nem őket már korábban említett, hogy a Máltai projektben például ennek a nagyon okosan az okos órákat használják, amik nem járnak egy plusz stresszel, amiatt, hogy behálózzák, bedótozzák a vizsgálati szemét, hanem nagyon egyszerűen felcsatolhatók, és nagyon sok paramétert tudnak mérni fiziológiásan is, amik megmutatják azt, hogy milyen reakció, milyen stressz reakció alatt áll a vizsgálati személy.
Én én azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy olyan egyszerűnek tűnik a megoldás, nem? Hogy a technológia hogy tud valamilyen módon segíteni olyan problémán, amit mindenki ismer, és mindenki tud, és szemben látható, és nyomon követhető, mérhető az, hogy mi minden változik, de ez tényleg így van, nem? Ennél a programnál, ennél a projektnél, ez egy nagyon nagy találat, és ennek mindenféle ága-boga lehet még, ahogy ezt mondta is a Műke.
Amikor alapítványi szempontból nézünk egy projektet, akkor több összetevőt vizsgálunk, több paramétert vizsgálunk. A mi célunk alapvetően az, hogy hiszen egy technológiai cégnek a civil szervezete alapítványa vagyunk, hogy hogyan tudunk olyan megoldásokat hozni, amiben a technológiát, az innovációt felhasználjuk, hiszen ez a mi vállalatunknak a tudása. De az is nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben érjünk el hatást, és minél nagyobb a természetesen. Azért szeretjük nagyon ezt a projektet, mert azonnal mérhető. Tehát ahogy Zsófi említette, hogy előzetesen figyelik a gyerekeket, figyelik a szülő reakciója, de ők egy utómérést is csinálnak mindig, szülőt is, és gyereket is kérdeznek. Tehát látjuk azonnal, hogy mondjuk a vérvételnél milyen hatása van a gyógytornában, és hát a Betesdában állandóan kutatják a következő területeket. Én éppen most láttam összefoglalót, képeket arról, hogy összeült a rehabilitációval foglalkozó osztály, és újabb ötleteket hoz arra, begyógyászok, mire lehet még a szemüveget használni. Tehát én azt gondolom, hogy a nulladik fázisban vagyunk még, vagy mondjuk az első lépést megtettük. Megtettünk egyébként többet is, és arról érdemes még beszélni, hogy ezt a rettetes sok tudást egy nagyon komoly anyagba raktuk össze, ami egyrészt PDF formában volt először elérhető, de most már egy kifejezetten technológiailag is, ha azt mondhatom itt, hogy nagyon menő formátumban a mesterséges intelligencia felhasználásával egy hangos könyv, egy digitális tudástárat is létrehoztunk erre. Tehát, hogy ez a program azonnal mérhető, rögtön látom, hogy működött, nem működött, a kórházban azonnal tudják, hogyha esetleg nem ezzel a szemüveggel, akkor a klasszikus mesekönyves módszerrel kell tovább menni, tehát azonnal tud segítséget.
Hát egyszerűen bővült az arzenál.
Az a nagyon jó, hogy van egy ilyen eszköztár, amit mi varázsdoboznak hívunk, ebben minden osztály részesült, és ebben vannak az egészen egyszerű olyan módszerek, amik tényleg nem igényel semmi plusz időt, csak annyi, hogy egy hűsítősprét ráfújnak, vagy egy kis rezgő méhecskét odaraknak a kezére, ami azonnal használható a szakdolgozók részéről, és van egy olyan része, amiben meg jól tudjuk alkalmazni azt, hogy vannak lelkes önkéntesek, fiatalok, akik szeretik ezt csinálni, akiknek ez sok tapasztalatot ad, és akkor ők tudják használni a továbbiban is azokat az eszközöket, amik még pluszba beépültek, legyen ez a VR, vagy a későbbiekben még további olyan projektek, amikben most még is szemezgetünk, hogy ezeket hogyan lehetne alkalmazni, különleges, specifikus beteg csoportoknál alkalmazni. Ebből készítettünk egy olyan tudástárat, amiből az intézményen belül is van egy ilyen összesített tudás, ami lehet egy ilyen fájdalomkezelési protokoll akut és krónikus helyzetekre egyaránt. Ebben egy ilyen, szintén egy ilyen nagyon immerzív élmény nyújtó online tananyag az, ami így most nagy segítséget nyújt, majd az újonnan belépők és a már meglévő dolgozók számára is, és egy olyan módszertani kézikönyv, ami fizikálisan is ott tud lenni az osztályokon, hogyha egy-egy módszer, egy-egy eszköznek a használata nem világos, vagy az indikációk, hogy milyen helyzetben érdemes milyen korcsoporttal használni, akkor azonnal ott van lapozható és megnyitható az, hogy milyen eszköz hogyan kell használni annak, akinek egyébként ez nem annyira ismerős, vagy nem annyira a
telepen. Ebből rengeteg tudományos munka is születhet, nem?
Abszolút, tehát, hogy vannak előtt ilyen terveink, amik a publikációt célozzák, hogy ez szakmai környezetben is egy kreditált lenyomata legyen a mi munkánknak, de ezek az inkább belső felhasználása, vagy átadása szolgáló anyagok is nagyban segítik azt a munkát, hogy ez így megvalósulhasson, hogy legyen egy tudástárunk, amiben ezt összefoglalólag is gondozzuk, és folyamatosan frissítjük.
És hogyha ezt a tudástárat megosztják, akkor jöhetnek más intézmények is, ugye ezt mondtam, hogy őkkel beszélgetésre.
Jöhetnek más intézmények is, ez is a fejlődésnek és a kiterjesztésnek egy lehetséges módja, de abban is gondolkodunk, hogyha már elegendő szakmai anyagunk van, ha elegendő példát, gyakorlatot szedtünk össze, akkor hogyan lehet bevinni az orvostan hallgatók oktatásába is. Arról beszélgettünk már a Betesda egyes orvosaival, hogy ebből lehetne egy olyan kurzust csinálni orvostan hallgatóknak, akik már ott megismerkedhetnek ezekkel a módszerekkel, hiszen ez lesz a jövő, tehát azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy lemaradok, hanem arról van szó, hogy kimaradok, hogyha nem használom ezeket az eszközöket. Ráadásul ezek nem elérhetetlenek árban, tehát hogy megfizethető eszközökről van szó. Nagyon jó lenne, hogyha a hallgatók már egyetemista korukban megismerkednének vele, és keresnék ezeket a megoldásokat, vagy amikor megérkeznek egy intézménybe, akkor esetleg maguk indikálják. Így van.
Jó eszközök, jó helyre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés VR technológia fájdalomkezelésben. Flagstad Emőke, Vanna Alapítvány ügyvezetője, és Székely Ilona Zsófia, pszichológus, a program projekt koordinátora, vezetője volt itt a stúdióban. Szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.